Dicsértessék a Jézus Krisztus, március 23-án, kedden az év 82. napján, a napindító második részével jelentkezünk a Mária Rádió Veszprémi stúdiójából. Én Vásárhelyi Dániel vagyok, örömmel üdvözlöm a hallgatókat. Velem van itt a stúdióban Janka Ferenc atya, Páni Bocsánci Csaba hitoktató barátom, a stúdió technikát pedig Földi Gábor kezeli. Mielőtt beszélek, Szakcsillakatos Bélától a tavaszi szélvizet áraszt kezdetű dalnak a zongora feldolgozását hallhatjuk. 1988-as hangfelvétel ez. Nagy kedvenceim közé tartozik, miként a tavasz is, az évszak is. Így az első óra kicsit súlyosabb témái után megpróbálunk vidámabb, több örömet és buzdítást adó témák felé evezni. Röviden a mai napról. Mai nap emőkéket köszöntjük, így én kedves nagynénémet is, aki Chicagóban él, de természetesen az apiák, áprikák, árvédok és odinok, ottók, údók és emesék is. Mai nap egy kicsit boldogabbak kell, hogy legyenek, hiszen köszöntjük őket is, és reméljük, hogy a családtagjaik is. Valamint örömmel üdvözöljük mindazokat, akiknek ma van a születésnapjuk. Néhány híres szülötte a mai napnak: Hanvas Béla, Békés András Kossuth és Erkel Ferenc díjas rendező, Békés Itala az ő ikertestvére, aki Kossuth és Jászai Mari díjas színésznő, Rikli Zsolt, Balázs Béla díjas rajzfilmrendező, és Radulovics Bojana, szerb származású, de magyar válogatott kézilabdázó, akit kétszer is, 2000-ben és 2003-ban is a világ legjobb női kézilabdázójának választottak. Büszkék lehetünk rá, miként mindazokra, akik ma születtek. Őket is szeretettel köszöntjük, és reméljük, hogy a családjuk is büszke rájuk, legyen is az, hiszen velük él, Jóisten nekik adta, és így együtt lehetnek boldogak a mai napon. Mai nap nevezetes eseményei: 752-ben II. István pápát ezen a napon választották meg, 1848-ban pedig az országgyűlés alsó táblájának ülésén Batthyány Lajos miniszterelnök bemutatta kormányát, 1939-ben pedig Bartók Béla II. Hegedű versenyének volt ez a nap a bemutatója. Kedves hallgatóink, ismét egy kicsit hallani, amíg zongorázik Szakcsillakatos Béla. Erre a dalra vissza fogunk még a mai napon térni, de a 8 óra utáni téma is nagyon fontos, ez pedig az zarándoklás. Itt a tavasz, és reméljük, hogy hamarosan újra eljön az az idő, amikor feloldják ezt a zárlatot, ezt a karanténnak nevezett zárlatot, hogy mindannyian otthon kell maradjunk, és nem csak egyénileg, hanem közösségben is tudunk majd zarándokolni. Nekem az egyik első, legnagyobb zarándok élményem az az, amikor a lányom még 10-valahány éves volt, elment osztálytársával, aki éppen Janka Ferenc atya lánya volt, Julcsi, elment vele a görög katolikus fiatalok éves nagy zarándoklatára, amikor 300, 400, 500 fiatal zarándokol együtt Mária Pócsra. Téged kérdezlek, Feri atya, valójában milyen ez a zarándoklat? Te is rácsodálkoztál-e arra, hogy tudnak fiatalok ilyen sokan együtt zarándokolni?
Nekem fiatal koromban nem adatott meg az, hogy gyalogosan zarándokoljak, hiszen én 70 és 80 között voltam általános iskolás nagyjából. Ugyanakkor buszos zarándoklaton voltunk Mária Pócson. Makóról azért Mária Pócsra elmenni autóbusszal, ez nem egy kis távolság, de ez is óriási nagy élmény volt, és csak egy mozzanatot szeretnék ebből kiragadni, amikor visszafelé jöttünk a buszon, és a busz zötyögött, és a motor zúgott, és nagyon sok zarándok éneket énekeltünk. Én akkor is hallottam már az éneket a busz zúgására, amikor nem énekeltek. És azt gondolom, hogy ebben van valami a zarándoklatnak a csodájából és a titkából, hogy az ember egy olyan imádságos légkörben halad, akár milyen eszközön, de persze a legjobb talán, hogyha gyalog, ahol másképpen néz a világra, másképpen találkozik önmagával, és egy olyan belső ráhangolódás zajlik benne, ami aztán hosszabb távon akkor is visszatér, amikor már nincs ott a zarándoklaton. Ami aktuálisabb élmény, a gyerekeimnek, a három gyerekemnek, a gyermekemnek a pócsi zarándoklatai, a gyalogos zarándoklatok, amiről az imént Dani beszélt. Óriási élmény volt nekik, és amikor Svájcban voltunk, akkor is próbálták úgy rendezni a dolgokat, hogy ezen részt vehessenek a nyári szabadság alatt. Nagyon örülök ennek, és most újra egy kicsit ugorva, amikor fiatal pap voltam, nyílt urára kerülve az idős asszonyok mindig nagy szeretettel emlékeztek arra, hogy hú, amikor fiatalok voltunk, milyen jók voltak azok a pócsi gyalogos zarándoklatok, stb. Tehát azt gondolom, hogy a zarándoklás az egy felejthetetlen élmény. Manapság nagyon sokan próbálkoznak, nem csak vallásos emberek, hanem keresők, vagy akár nem hívő emberek is. A Santiago de Compostelai, vagy más zarándok, latokkal, nem véletlen, azt gondolom. Tehát egy olyan fajta lelassulás, befelé figyelés, az imádságnak az atmoszférája van az arándoklaton, ami összehasonlíthatatlan élményé teszi. Talán azért is, mert a kevesebb néha több. És azt gondolom, hogy itt ez a fajta lelassulás, ez a fajta elcsöndesedés olyan benső szférákra nyitja meg az embert, ahol önmagával találkozhat, és a jó Istennel találkozhat.
Nekünk Csabával is ez az élményünk, hiszen több zarándoklaton vettünk már együtt részt, most is egy nagy zarándoklatra készülünk, hiszen idehaza is talán el lehet mondani, hogy reneszánszát éli a zarándoklás hagyománya. Egyrészt a búcsújárás felélesztésével, másrészt természetesen a Mária út megalakulásával és a Mária út épülésével, szépülésével. Egyre többen járnak a Mária úton is, de nyugodtan említhetjük még a Szent Jakab utat, természetesen a Gyöngyök útját, ami az egyik első magyarországi ilyen igazi zarándokútvonal volt, és ami egy nagyon szép kezdeményezés, és tavaly is sikerrel elindult, ez pedig a zarándok tábor. Már tavaly 17 tábort tudtak indítani a zarándok tábor szervezői Tihanyból Pannonhalmára, ahova kimondottan fiatalok kerültek meghívásra, felső tagozatos és középiskolás, tehát 12 és 18 éves közötti korosztály, és 15-20, esetleg 25 fős csoportokban indultak néhány napos elcsúsztatással Tihanyból Pannonhalmára. Ezen a körülbelül 110 kilométeres távon 6-7 nap alatt tették meg ezt a szakaszt. Sőt, egyébként érdekesség, hogy az egyik csoport felnőttekből állt, akik hátizsákkal tették meg az utat, hogy zarándok vezetőnek tanuljanak. Mi Csabával is tanulunk zarándok vezetőnek lenni, el is végeztünk egy tanfolyamot, hogy egy továbbképzést, hogy még jobb zarándok vezetők legyünk. Hívjuk tehát a fiatalokat, te hitoktató is vagy, ezt már többször említettem itt a műsorban. Hogyan fogod megszólítani azokat, a felső tagozatosokat, akiket tanítasz, hogy eljöjjenek erre az arándoklatra? Mi az a legerősebb személyes élmény, amivel úgy érzed, hogy lehet hatni a fiatalokra, akiknek ez a zarándoklás szó egy kicsit még ilyen misztikusan hangzik?
A mai, hát mondanám így, hogy a mai fiatalságban, akiket én tanítok, egy olyan fajta kiábrándulást fedezek fel a mostani rendszerrel, világgal kapcsolatban, hogy azt gondolom, hogy talán erre a fajta érzésre lehet igazából, ez egy ilyen életérzés náluk, hogy tulajdonképpen nem találják a helyüket, és nem tudják, hogy mi lesz pár év múlva. Nagyon bizonytalan most ugye alapvetően ez a helyzet, és igazából a tervezés az... Hát nem igazán szokták egyébként, tehát hogy nem nagyon szoktak tervezni a diákok mostanság, mert nagyon bizonytalan minden. És igazából ez az, ami elsősorban egy motiváció lehet, hogy tulajdonképpen ebből a káoszból, amiben most élünk, ahol sok minden zavaros, és egyik oldal, másik oldal, és bántják egymást, és a többi, hogy tulajdonképpen ebből egy kicsit úgy kilépni, egy olyan fajta békés világba, ahol gyakorlatilag a természetben, a az ember találkozik, ahogy erről már szó volt, Istennel és önmagával. És tulajdonképpen egy csomó minden felfedezésre vár egy fiatalban, főleg azért, mert az önismeret az, amit egyébként most már eléggé ilyen divatos szó lett ez is, hogy ismerd meg önmagad, vagy egy mondat, de tulajdonképpen nem ismerik a gyerekek önmagukat, és annyira torz képük van arról, hogy nekik milyen jó tulajdonságaik lehetnek, hogy milyen jó értékeik lehetnek, amire lehet építeni, illetve mi az, amivel érdemes volna nekik szembenézni. És ez az arándoklat, ez erre lehetőséget ad. Lehetőséget arra, hogy abból a környezetből, ami mindig megmondja nekik, hogy éppen neked mi a szereped, éppen neked hol a helyed, hogy ebből a környezetből kiragadjuk őket, és egy kicsit egymásra is tudjanak figyelni. És ahogy ma elhangzott, nagyon szépen ez az egymással, egymásért, és nem egymás ellen.
Pontosan erről szól az arándoklat közösségben. Mindannyian összefogunk, figyelünk a többiekre, úgy indulunk el az útra, hogy tudjuk nagyjából mi a célunk, hiszen mindig csak nagyjából tudjuk, de az arándoklás segít abban, hogy ezt tudatosítsuk is, ne csak úgy nagyjából haladjunk valahová, hanem legyen egy határozott cél, és hogyha már van egy fizikailag határozott cél, ugye jelen esetben a Tihany-Pannonhalma arándoklatról beszéltünk, akkor már út közben együtt elmélkedve, egymás felé fordulva, ki tudjuk jelölni azt a határozott célt is, ahová a mi életünk, a mi életutunk vezethet. Más zarándoklatok is lesznek még nyáron, legalábbis nagyon bízunk abban, hogy ahogy tavaly is májusban már egy május vége felé egy nyitás történt, idén is lesz egy nyitás. A Veszprém Egyházmegyei Ifjúságpasztoráció vezetőjével, Darnai János atyával együtt tavaly is megvalósítottunk két zarándok tábort, ami csillagtúra jellegű volt, tehát nem haladós, hanem minden nap egy kicsit valahonnan, valahová eljutó jellegű. Ez a Balaton felvidéken volt, az egyik családosoknak, tehát szülőknek és alsótagozatos gyermekeknek, a másik pedig szintén felsőtagozatos és középiskolás diákoknak. A Balaton felvidék talán egyik legszebb részén, a Káli-medencében. Ide is várjuk és hívjuk majd a fiatalokat és a családokat is, erről később természetesen bővebben is fogunk beszélni itt ebben a műsorban. Zarándoklás az életünk, hiszen mindannyian minden reggel fölkelünk, megpróbálunk eljutni annak a napnak a legfontosabb feladatain keresztül oda, hogy este, amikor tükörbe nézünk és szembesülünk a műsor első részében említett fekete és fehér farkas tetteivel, akkor megítéljük, hogy honnan, hová jutottunk. Ebben segíthet mindannyiunknak a lelki tükör, hogy esténként végig gondoljuk, mik voltak a hibáink, mik voltak a jó tetteink, mi az, ami miatt a mai nap a jó Isten talán egy kicsit meg tudja simogatni a buksinkat, mi az, ami miatt pedig mondjuk, hogy idézőjelben sarokba állít minket. Lehet, hogy kicsit gyermeki mindez, amit mondtam, de azért mondtam így, mert a fiatalok zarándoklatán sok mindenről úgy beszélünk, ahogyan ők értik meg, és te, Csaba, is biztos úgy beszélsz a diákokkal a hittanórákon, most ugye interneten, világhálón zajló hittanórákon, hogy az könnyű legyen nekik megérteni. Említetted a dalt, az éneklést, és Feri atya, te is említetted a dalt és az éneklést. Hallgassuk tehát a Tavaszi szél vizet áraszt kezdetű szépséges szép dalt, és utána pedig zárjuk a műsort. Köszönjük kedves hallgatóink figyelmét! már félig meddig elbúcsúztam a mai adásban, de a tavaszi szélről eszembe jutott, hogy hú, elmaradt az időjárás. Kedves hallgatóink, amire érdemes a mai napon figyelni, hogy derült idővel indul a mai nap, délutára azonban többfelé megnövekedhet a felhőzet. Esetleg még ma is lehet hózáporra számítani. -5-7 fokkal indítottunk, de napközben 7-12 fokig jutunk, és szerdán, csütörtökön és pénteken pedig folyamatosan emelkedni fog a hőmérséklet. Veszít erejéből ez az állandó szél is. Bízunk benne, hogy valóban vizet fog árasztani, de nem túl nagyot, pontosan akkora vizet, amekkorára szükségünk van. Nem érkezik újabb front, és vezetés közben az erős napsütésre kell figyelni azoknak, akik autóban ülnek, hiszen esetleg bánthatja a szemüket. Hordjunk napszemüveget most is és nyáron is. Így készüljünk erre a tavaszias időre. Nyissuk ki a szívünket, nyissuk ki a lelkünket is. Oda ne rakjunk napszemüveget, hanem hagyjuk, hogy belénk hatoljon Jóisten szerető húsvéti megváltó fényessége.
Reggeli magazin műsorunkban a Mária Rádió híreit hallják.